Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent Ferenc és Szent Klára néven jövő tavasztól bölcsöde várja a vatikáni dolgozók kisgyermekeit, jelentette be a pápai állam csütörtökön. Ez az első gyermekeknek fenntartott, nem egyházi célú intézmény, amely a Vatikán területén nyílik. A bölcsöde a tervek szerint 30 kicsit tud majd befogadni, 3 hónapostól 3 éves korig, heti 5 nap tart nyitva, és olasz és angol nyelven folynak a foglalkozások. A Szent Ferencről és Szent Klára elnevezett bölcsöde a Vatikánban dolgozó családosok iránti figyelmet kívánja erősíteni. Az évelei közölt adatok szerint a pápai államban mintegy 5000-en dolgoznak, egyháziak és világiak. A legtöbben, közel 2000-en a kúria hivatalaiban teljesítenek szolgálatot, de 700-an dolgoznak a Vatikáni Múzeumban és több mint 150-en a Vatikáni Könyvtárban is. Ferenc pápa 2013-as megválasztásakor 846 volt a női dolgozók száma a Vatikánban, ami jelenleg már túllépte az 1160-at. Orbán Viktor nagyszabású fogolycserét javasolt Oroszország és Ukrajna között, valamint karácsonyi tűzszünetet. Moszkva támogatja a magyar miniszterelnök erőfeszítéseit, jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő újságíróknak. A magyar miniszterelnök a Vlagyimir Putyin elnökkel folytatott tegnapi telefonbeszélgetés során javaslatot tett arra, hogy karácsony estéjén nagyszabású fogolycserét hajtsanak végre Oroszország és Ukrajna között, és karácsonyi tűzszünet hirdessenek, mondta. Hozzátette, Oroszország számít az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalások folytatására, és támogatja Orbán Viktor magyar miniszterelnök ebben az irányban tett erőfeszítéseit. Hangoztatta, Oroszország soha nem mondott le a békeszerződésekről, és többször kijelentette, hogy kész a 2022-es isztambuli megállapodások alapján folytatni azokat. Közölte, hogy az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat átadta a moszkvai magyar nagykövetségnek a cserére váró foglyok listáját, de Ukrajna minden javaslatot elutasított. Csak nem 1 milliárd forintból létesülnek támogatott lakhatási férőhelyek Budapesten a fogyatékossággal élők számára, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány Baross utcai intézményében. Fülöp Attila elmondta, mivel Budapesten ez eddig kevésbé volt megoldott, pályázatot írtak ki önkormányzati egyházi civil szervezeteknek fogyatékossággal élők támogatott lakhatásának kialakítására. A cél az, hogy kisebb, családiasabb, az ott élő 8-12 ember igényeinek jobban megfelelő lakhatást biztosítsanak a fogyatékossággal élőknek. Országosan már 4700 ilyen férőhely van, emelte ki. A Fiatal Családosok Klubja csütörtökön üdvözölte, hogy a kormány 35 évre emeli a babaváró hital igénylésének korhatárát. A FICSAK örül annak, hogy az általa kezdeményezett és a családszervezetekkel támogatott javaslatot mérlegelte a kormány, és köszönetét fejezi ki, hogy ezt a fontos családok ezreit pozitívan érintő kedvező döntést meghozta. Olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben. A kabinet döntését Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezet miniszter jelentette be a kormányinfón. A civil szervezet azt írta, a magyar kormány családbarát intézkedései egyedülállók Európában, a FICSAK és a családszervezetek, valamint a kormány közötti hatékony kommunikációnak köszönhetően a családosok érdekeit továbbra is szem előtt tartó intézkedés született. Kolumbán Vilmos József eddigi püspök helyettest választották meg az erdélyi református egyházkerület új 47. püspökének csütörtökön Kolozsváron. Az új egyházi elöljáró a 2 mandátum után nyugdíjba vonuló Kató Bérát váltja az egyházkerület élén. A választói közgyűlésen, amelyet a kolozsvári Betlenkata diakóniai központban tartottak, a 126 szavazattal rendelkező küldött közül 121 volt jelen. A közgyűlésen a következő 6 éves ciklusra választották meg az egyházkerület új vezetőségét, az egyházkerület igazgató tanácsának és az egyházkerületi bizottságoknak, valamint a romániai református egyház zsinatának összetételéről is döntöttek. Végül az időjárásról: több helyen hosszabb időszakokra kisüthet a nap, említésre méltó csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, kora reggel -7.0, napközben pedig 0+5 fok közötti maximumokra van kilátás. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujjaköré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Vidente Stellam adventi hangverseny. Az Egri érseki fiókórus szeretettel várja Önöket december 14-én, szombaton 16 óra 30-tól az Egri Bazilikában. A koncerten közreműködnek Andante Kamarakórus, Vox Eterna Kamarakórus, Bajzát Linda, Hiba Éva, Kubik Tamás, a Liszt Ferenc Zeneakadémia részfúvós együttese. A belépés díjtalan. Találkozzunk december 14-én 16:30-kor az Egri Bazilikában.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon a Kozma Orsi Kvartett, a Horányi Juli Advent Akusztik és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonképnyomtatás. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba, a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Könyvtári barangolás. Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Heltai Jenő, Ravasz László, Takács József és Szabolcska Mihály műveiből. Közreműködik Blaskó Balázs, Fehér István és Tóth Levente színművész.
Az idő eljött. Az idő eljött, az ige bétölt. Üdvözlégy, boldog Szűz Mária, Istennek anyja, szívünk aranya, magyarok szentséges asszonya. Vigasztald meg nemzetünket, foglald hozzád mi szívünket, vedd kedvesen ez dicséretünket. Kit angyal mondott, fiadat várod. Üdvözlégy, boldog Szűz Mária, mennyei asztal, teljes malasztal, magyarok régi szent asszonya. Engeszteld édes urunkat, kérjed értünk Jézusunkat, hogy vigasztalja meg országunkat. Noé bárkája, Isten ládája, üdvözlégy, boldog Szűz Mária, te benned vagyon, ki minket áldjon, magyarok régi szent asszonya. Méltán mondatol csillagnak, mennybe fénylő tisztaságnak, hívek utánad ém kiáltanak. Úr vagyon veled, teljes szűz méhed, üdvözlégy, boldog Szűz Mária, Jézussal terhes, minket nyerhes. Magyarok régi szent asszonya, Isten előtt érdemed nagy, mert lelkedben tiszta, szép vagy. Szükségünkben, ó édes szűz, ne hagyj! Élettermő fa, mennyei hárfa, üdvözlégy, boldog Szűz Mária, manna edénye, országunk fénye, magyarok régi szent asszonya, mutasd magadat anyánknak. Kegyelmezd meg nyavajánknak, nyerj csendességet ez országunknak. Bűnös reménye, gyöngyünk szekrénye, üdvözlégy, boldog Szűz Mária. Te benned vagyon, ki minket áldjon, magyarok régi szent asszonya. Vedd hozzád imádságunkat, kérjed azon mi urunkat, hogy elnyerhessük régi sorsunkat. Dicséret legyen Istennek mennyben, üdvözlégy, boldog Szűz Mária, áldott közöttünk, szent üdvözítőnk, magyarok régi szent asszonya. Dicsírtessék szent háromság, mennyben fénylő világosság, magasságbéli fényes uraság. Takács József, adventi komolyság. Az adventtel templomainkban megint ránk köszönt a viola szín. Ezt valahogy nem találjuk olyan természetesnek, mint a nagybőjtben. Számunkra az advent inkább a várakozás örömét, mint az előkészület komolyságát jelenti. Gyermekkorunk adventjeinek az emlékezete sem a viola vasárnapok és hétköznapok egymás utánja, hanem a hajnali misék belső fényessége a már kívül is oszladozó sötétségben. Az egyház azonban nem enged a viola színből. Alig ha van kedvére, hogy adventben csak a karácsonyvárás örvendező nyugtalanságát érezzük. Bizonyára ezért figyelmeztetget is, hogy ne mindig csak a már eljött megváltóra gondoljunk és a karácsonyi fényességet várjuk, hiszen a második eljövetel ítélet lesz. És éppen ezért figyelmeztet az egyház, hogy senki se ringassa magát hiú örömmámorba, senki se maradjon nyugalmas biztonságban, hanem mindenki utat keressen, utat készítsen önmagában, önmagából kivezető és Krisztusnak megnyílt utat. Megtörténhetik ugyanis az az ellentmondásnak látszó tény, hogy valaki Krisztust várja, és mégis elzárul Krisztus előtt, amikor megérkezik hozzá. Urunk első eljövetelénél is így történt. Sajátjába jött, és övéi nem fogadták be. A zsidóság maga teljesen dicsőséges és fájdalmas történelme, egész élete és minden vágya a megváltót várta. Az eljövendő volt létének értelme, szívének titkos, csendben és hangosan lépten nyomon kimondott vágya. És mégis, amikor megjött, nem fogadta be, mert nem olyan volt, amilyenről ábrándoztak, nem úgy hozta az üdvösséget, ahogy eltervezték. Ezzel szemben a pogány népek alig gondoltak az eljövendőre. Vagy ha gondoltak is, annyira testetlen, annyira elmosódott volt ez a vágy, annyira megfogalmazatlan ez a várakozás, hogy vagy csak haszontalan és önámító szertartásokban keresett kielégülést, vagy visszazuhant és belefojtódott az emberi élet evilági vágyaiba. Amikor azonban hallottak arról, aki a nemzetek vágya volt, ráfigyeltek és hozzátértek. Szent Pál állapítja ezt meg: a pogányok nem keresték a megigazulást, de elérték azt a hit által. Izrael a megigazulás törvényére törekedett, de nem érte azt el, mivel nem a hit szerint törekedett, hanem mint egy saját cselekedeteire támaszkodva. Belebotlottak a botlás kövébe, amint írva van: íme a botlás kövét és a botrány szikláját teszem le Sionban, és aki ebben hisz, nem val szégyent. Sion várva várt megváltója, botránykő lett Sionban. Majdnem mindnyájan megbotlottak benne. Szégyent vallottak, mert nem hittek, nem akartak, és elfogultságuk miatt nem is tudtak teljesen ráhagyatkozni, egész gondolatvilágukat az ő szavai szerint átalakítani, mindent és még önmagukat is elhagyva hozzámenni. Ez minden egyes embernek a sorsát is példázza. Nem az jut el az üdvösségre, aki nyugodt abban, hogy eljut, nem is az, aki erőlködik vagy előretör, hanem akin Isten megkönyörül. Csak Isten különös irgalma adhatja meg az embernek, hogy önmagából, teljesen kiemelkedve Krisztushoz emelkedjék, hogy önmagából teljesen kivetkőzve Krisztusba öltözzék, hogy önmagának teljesen meghalva Krisztus élhessen benne. Pedig éppen ez az üdvösség. Mindnyájunk élete folytonos Krisztusvárás, sőt folytonos Krisztussal való találkozás fele barátainkban, sőt bizonyos értelemben Isten minden teremtményében, és végeredményben minden csak próbálkozás, előkészület a végső nagy találkozásra, az ítélet napján. Amíg azonban élünk, bármint is élünk, mindig bizonytalan marad, hogy milyen lesz a végső találkozás. Urunk ugyanis csak második eljövetelekor fogja nyíltan és mindenki számára kihirdetni, hogy kik az ő választottai. Addig mindig meg lesz az emberiségben a két csoport. Az egyik mondja, hogy Uram, Uram, a másik vagy semmit sem mond, vagy pedig egyenesen ellent mond. És mégis, megint csak úgy lesz. Sokan állnak majd Krisztus elé, mint akik jól ismerteknek tudják magukat, és mégis meghallják majd az elutasító szavakat. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket, és sosem ismertelek titeket. Az üdvösségnek ez a bizonytalansága a Krisztussal való végső találkozás mikéntjének mind halálig való eldöntetlensége követeli meg a keresztény alázatosságot, a félelemmel és rettegéssel való buzgolkodást. Soha sem szabad kiesnünk abból a tudatból, hogy Isten minden kegyelmével is csak haszontalan szolgák vagyunk mi magunkban, ha magunkat tekintjük, nem pedig Isten ajándékait, amelyeknek koronája, de nem szükségszerűen vele járója az üdvösség. Sejtelme sincs a kereszténységről, aki még nem döbbent rá teljes méltatlanságára és egyetlen teendőjére, alázatosan figyelni Istent és készséggel simulni minden végzéséhez, folyton keresni az ő kedvét és sohasem gondolni, no most már megtaláltam, most már minden rendben van. Erre figyelmeztet bennünket az adventi viola. Állandó penitencia a keresztény élet, a szó héber és görög eredetének értelme szerint állandó igyekezet arra, hogy mindentől és magunktól elfordulva Istenhez térjünk. Istennek ugyanis önmagán kívül semmi sem tetszhetik. Mi is csak annyiban tetszhetünk neki, ha Krisztushoz való hasonlóságunkban önmagára ismer. Ennek a hasonlóságnak a megkívánt mértékét Isten egyikünknek sem nyilatkoztatja ki. És éppen ezért sohasem lehetünk az önmagunkkal való megelégedettségben nyugodtak. Azt talán még mondhatja valaki, persze önmaga ámítására és megnyugtatására, annyira hasonlítok már Krisztushoz, amennyire csak számomra lehetséges, hiszen mindent megtettem. Azt azonban senki sem mondhatja. Annyira hasonlítok már Krisztushoz, amennyire hasonlítanom kell. Ezt ugyanis csak Isten tudja. Ezért nem szabad sohasem úgy örvendeznem Krisztusnak, mint akit már véglegesen és teljesen megtaláltam, hanem mindig keresnem kell, és jól tudnom, hogy akkor sem azért értem el, mert kerestem, hanem azért, mert ő hozzám jött.
Szabolcska Mihály, adventi ének. Száj, száj magasra szíveink reménye, vezess el minket Jézusunk elébe, ragyogj előttünk fénynek oszlopával, szent bíztatással. Hogy jó az Isten, ráüt a viharra, vidám szivárvány sző a borulatra, igéje napfény, az ragyog felettünk, mit félne lelkünk? Ó, jó az Isten, a mi sziklavárunk, nem tart soká már bűnben bujdosásunk, az ígéretnek földjéhez érkezünk, Jézus az nekünk. Ő lesz a váltság élet birodalma, változz örömre szívünk aggodalma, az elhagyatottnak lesz már pártfogója, oltalmazója, s lesz hitünknek diadalma teljes, atyánk az Isten irgalmas, kegyelmes, a szeretetnek fényes napja jő fel, idvezítőnkkel. Száj hát magasra szíveink reménye, vezess el minket Jézusunk elébe, elsírni könnyünk édes örömünkben, szeretetünkben.
Ravasz László. A pacsirták karácsonya. Reményik Sándornak. Assisi Ferenc mondta egyszer, ha a császárral beszélhetnék, elrendeltetném vele, hogy a pacsirtáknak karácsony estéjén magot szórjanak a havas utakra. Hadd legyen részük ünnepi lakomában, e szent napon nékik is. A szent meglátta és átérezte, milyen szörnyű dolog a napsugárhoz és nyári bőséghez szokott pacsirtának szállani havas utak, délütött mezők, hófehér földek felett. Ha egyáltalában tudna énekelni, mit énekelne ilyenkor egy árva pacsirta pár? Mit énekelne ilyenkor a pacsirta párjának holt teteme felett? Utolsó dal a megfagyott világban. Mikor ideér a szent gondolata, hirtelen rázuhog a karácsonyi öröm forró gondolatzápora, hiszen karácsony szánni és szeretni tanított. Felfedezte a szenvedő embert, királyi művészetté avatta a jótettet, megismertette az emberekkel az élet legnagyobb örömét, az örömszerzést. Ne féljetek, fázó pacsirták! Íme, szól a király, parancsot ad, bársonymentés, tollas süvegű, szattyán sarus apródok szórják tele a hómezőket, édes, friss magvakkal, s hívogatják az éjség és fagyverte sereget király lakomára. Szélzúgásban, fagyos csendben surran röpül ezer madár, halk sűrű motozás, s egyszer csak megszólal a pacsirták tedeumának csengettyű szava. Igen, így képzelte ezt a szent, maga is az Isten pacsirtája. De mi lenne másnap reggel? Vajon elége az, ha egyetlen egy napon csoda történik, és a havas táj felett elszórják az életmentő búzaszemeket? Élete egy olyan karácsony, amely egy nap kivételes hangulatát iktatja bele évenként egyszer, kietlen, sötét és kihűlt életünkbe. Lehet-e pacsirtát tartani úgy, hogy egy hosszú télen át egyetlen egyszer kapjon szemet? Milyen világos, hogyha a karácsony nem lesz mindennapi erkölcs, ünnepi romantika marad csupán. Milyen kőkemény valóság, hogy a pacsirták minden nap éhesek, minden nap fáznak, s őket minden nap etetni és szeretni kell. Kihűlő világban, ólomszínű ég alatt, halálítélettel telített levegőben suhannak, szállnak, hullanak a fázó, néma pacsirták, a lelkek. Mindenikben ott halványkodik egy édes nyárnak az emléke vagy álma. Mindeniknek tele van a lelke, el nem énekelhetett dalokkal. Mindeniknek vonaglik fáradó szárnya, amint menekül az zordidők körülkerítő avargyűrűjéből, a fény, a béke, a szeretet szigetére. Ó, mennyi ilyen lélek száldos körülöttünk! Siessünk! Halálosan sürgős a munkánk, szórjuk szét a hómezők felett a jóság búzaszemeit, apró vigasztalásokat, piciny segítéseket, részvétet, készfogást, megértő hallgatást, szűkös kamránk összesöpört morzsáit, mindazt, ami tőlünk telik. Éhesek a pacsirták. Hétköznaponként, estenden, mikor megáll a nagy malom, a robot nem tapos, a gond nem őröl, hallasz-e néha halk, távoli, tiszta pacsirta szót? Azoknak a lelkeknek énekét, akiknek éppen a te kezed vetett búzaszemet. Nem ismered őket, nem találkoztál velük. Isten elválasztotta a magvetőt és a pacsirtát, de a magvető hallja az ismeretlen pacsirta énekét, és minden pacsirta éneket mond az ő magvetőjének. Minél hősiesebb, minél állandóbb, és minél győzedelmesebb az a küzdelem, hogy a pacsirták minden nap érezzék a karácsonyi gondolat örömét, annál tisztább és hallhatóbb a világháborúban önmagát tépő emberiség harci zaja és halálordítása között a pacsirták hála éneke. Isten ezért az énekért tűri még a világot.
Heltai Jenő, december. Nem pesti hónap, budai hónap, kisvárosi, falusi hónap, nem jazzel, rádióval hangos, vásáros mai hónap. 100 év előtti, régi módi, Biedermeier hónap, gyermekéveink hónapja, a szülei ház hónapja is a nagy téli szünidőjé. A megfagyott gyermek hónapja, és Andersen kis gyufaárus lányái, a fehér szakállú Mikulási és a küzded Jézusé. Jóság és szeretet hónapja, a megfogyatkozott jóságé és a megcsappant szereteté. Mert kihűlt a remény kemencéje a földön, nincs, aki újra befűtse. Didereg az ember, haldoklik a világ. Ez a melegségre szomjas jégvilág, mely időtlen idők óta koldusan nyeli az áldott nap maradék tüzét, a türelmes föld gyérülő szenét és a jóság és szeretet isteni kenyerének morzsáit. Hová lett az isteni kenyér, mely azért volt, hogy mindenkinek jusson belőle egy karéj? Alig maradt belőle egy decemberre való, egy napra való. Egy estre való, egy karácsony estre való. Talán imádkozni kellene, vagy visszanézve arra, mi mögöttünk van, megfogni egymás kezét, összebújni, egymást megölelni, és utolsó szikrájából annak, mi bennünk emberi, új tüzet rakni új jövőhöz, és friss kenyérsütéshez.
Irodalmi összeállítást hallottak Heltai Jenő, Ravasz László, Takács József és Szabolcska Mihály műveiből. Közreműködött Blaskó Balázs, Fehér István és Tóth Levente. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Széttáncolt cipellők című mesét.
A széttáncolt cipellők. Hajdanában réges-régen, hetet-hét országon túl, élt egyszer egy király. 12 lánya volt. Egyik szebb a másiknál. Bőrük, mint a friss hó, arcuk, mint a nyári alma, termetük meg sudár, mint a nátszál. Volt egy nagy közös hálóterem a királyi palotában, abban állt egymás mellett az ágyuk, szép sorjában mind a 12. Este, mikor lefeküdtek, a király rájuk zárta az ajtót, és a kulcsot jól eltette a zsebébe. A lányok mégis minden áldott reggelre széttáncolták a cipőjüket. Hogy hogyan és mint, annak senki nem volt a megmondhatója. A király sokáig töprengett, miképpen juthatna a titok nyomára. Végül sem talált jobb megoldást, mint hogy kidoboltatta az országban, hogy aki nyomára jut, hol táncolnak éjszakánként a lányai, feleséget választott közülük magának, és holta után a királyságot is megkaphatja. Hanem aki jelentkezik a próbára, és 3 nap, 3 éjjel nem sikerül megfejteni a titkot, az halálfia. Csak hamar elő is állt egy királyfi, hogy ő minden kockázatot vállal. Nagy tisztességgel fogadták az udvarban, estig minden jóval tartották, aztán, mikor a nap leáldozott, bevezették a háló helyére. Amolyan kis előszobaféle volt ez, innét nyílt a lányok hálóterme. Azért vetették meg ide a királyfi ágyát, hogy beláthasson a lányokhoz, kileshesse, hová mennek, hol táncolnak éjszaka. Mielőtt a királyfi lefeküdt, a legidősebbik királylány bevitt neki egy kupa bort, megkínálta vele, illendően megvárta, míg az ifjú iszik egy-két kortyot, aztán magára hagyta. A királyfi jól kinyitotta a szemét, olyan éberen figyelt a sötétségben, hogy az erdei hiú sem lesheti különben a zsákmányt. Hanem egy idő múlva elbágyadt, elnehezedett a feje, és mintha ólommá vált volna a pillája. Végig dőlt az ágyán, és elaludt. Mikor aztán reggel felébredt, nyomban látta, hogy a lányok megint táncolni voltak az éjjel, mert minden cipellőnek lyukas volt a talpa. Így történt ez a második, meg a harmadik éjszakán is. Negyednap aztán irgalom nélkül lenyakaszták a királyfit. Utána még sok kérő jelentkezett a próbára, de mindegyiknek ráment az élete. Történt akkoriban, hogy egy szegény, kiszolgált katona, aki a sok sebe miatt már alkalmatlan lett a tábori életre, éppen úton volt a király fővárosa felé, hogy ott valamilyen csendes, könnyű munkát keressen magának. Találkozott egy öregasszonnyal, szóba elegyedtek, meghányták, vetették a világ során, aztán egy keresztútnál az anyóka megállt, és azt mondta.
Én erre letérek. Hát te hová tartasz? Mi a szándékod?
Magam sem tudom, szólt a katona is vállat vont, és csak úgy tréfából hozzátette. Kedvem volna kitalálni, hol táncolják szét a királylányai éjszakánként a cipellőjüket. Bezzeg akkor nem volna többé semmi gondom, királykodhatnék életem fogytáig.
Nem is olyan nehéz dolog, mondta az öregasszony. Nem kell ahhoz semmi egyéb, csak ennyi. Ne itt meg a bort, amivel este a királykisasszonyok megkínálnak. Aztán tégy úgy, mintha aludnál, de azért jól figyelj mindenre. A többihez aztán már megvan a magadhoz való eszed.
Egy köpönyeget szedett elő a kosarából, és átnyújtotta a katonának.
Ha ezt a köpönyeget magadra veszed, egyszeriben láthatatlanná válsz, és a 12 lány után lopakodhatol.
Azzal eltipegett az általúton, s egy-kettőre eltűnt a katona szem elől. A kiszolgált vitéz meg fontolóra vette a dolgot. Én már úgysem sokat veszthetek, gondolta, és másnap jelentkezett kérőnek a királynál. Jól fogadták őt is, akárcsak leánykérő elődeit. Felöltöztették pompás ruhába, estélig szép szóval tartották, aztán, mikor a nap lebukott, bevezették a kis előszobába. Éppen neki készült a vetkőzésnek, amikor nagy nyájasan bement hozzá a legidősebbik királykisasszony. Egy kis bort hoztam, idd meg az egészségünkre. A fortélyos katona azonban már előre számított a dologra. Mielőtt bevezették a hálóhelyére, ügyesen egy szivacsot kötözött az álla alá. Most aztán mind abba öntötte a bort, egy csöpp nem sok, annyit sem ivott belőle. Hamarosan lefeküdt, hevert egy darabig a hátán, majd, mint akit elnyomott az álom, horkolni kezdett. A királylányok jót kacagtak rajta. Ez is megkímélhette volna az életét, mondta a legnagyobbik. Fölkeltek, szekrényt, ládát kinyitottak, pompás ruhákat vettek elő, a tükör elé ültek, szépítgették magukat, tépegtek, topogtak, örültek előre a táncnak. Ti csak vigadoztok, de én valahogy olyan furcsán érzem magam. Meglátjátok, valami baj ér minket, szólt a legkisebbik. Te kis dunnalúd, mindig riadozol, mondta a legidősebb. Elfelejtett, hány királyfi vigyázott már ránk hiába? Ennek a katonának még csak álomitalt sem kellett volna adnom, úgy sem ébredne föl, ami haszna. Mikor elkészültek, még egyszer megnézték a katonát, de az jól becsukta a szemét, és meg sem moccant, úgy tett, mintha aludnék akár a bunda. A lányok egészen megnyugodtak, ahogy ezt látták. A legidősebb odament az ágyához, és megkopogtatta. Abban a pillanatban megnyílott a föld, és az ágy elsüllyedt. Mély üreg nyílt a helyén. A lányok egymás után leereszkedtek az üregbe, és elindultak szaporán lefelé egy föld alatti lépcsőn, elől a legidősebbik, utána sorban a többi. A katona végignézte a dolgot, nem sokat tétovázott, nyakába kerítette a köpönyeget, és a legkisebbi királylány után surrant. A lépcső közepén járhattak, mikor véletlenül ráhágott a királylány szoknyájára. Jaj, kikapaszkodott a ruhámba, sikoltott fel ilyetten a király kisasszony. Ugyan ne légy már olyan együgyű, szólt rá a legidősebb nénye. Biztosan valami kampós szögbe akadtál. Csak hamar mindannyian leértek a lépcsőn. A katona csak ámult, bámult, mert olyan gyönyörű fasorba jutottak, amilyet ő még életében sosem látott. Színezüstből volt a fák levele, csillogtak, villogtak, ahogy a könnyű kis fuvalon mozgatta őket. Nem árt, ha valami emléket viszek innét. Ki tudja, mire lesz még az jó, gondolta a katona. Odalépett az egyik fához, és letört róla egy ágat. Abban a pillanatban nagyot kondult a fa, mint az öreg harang. A legkisebbi királylány megint felkiáltott, itt valami nincs rendjén, hallottátok ezt a kondulást? Ugyan ne ijedezzél, nyugtatta meg a legidősebbik nénye. Nyilván a királyfiak kastélyában húzták meg a nagy harangot, örvendeznek a jövetelünknek, azért harangoznak. Tovább mentek, befordultak egy másik fasorba. Az még sokkal szebb, sokkal ragyogóbb volt. Aranylevelek remegtek a fákon a szelíd fuvallatban. A katona ott is letört egy gajat emlékül, s ez a fa is kondult egyet, de még szebben, még tisztább hangon, mint az ezüst fasorban. A legkisebbi király kisasszony összerezzent, halkan felsikoltott, riadtan tekingetett jobbra-balra, de hát senkit sem láthatott, mert a katonát eltüntette a varázsköpönyek. A nénye meg ismét összeszitta, hogy mindig csak rémültözik, pedig tudhatná, hogy a királyfiak harangoznak örömükben. Mikor a harmadik vasorba értek, a katona egy percre egészen elhűlt az ámulattól, mert még csak elképzelni sem tudott volna soha olyat, ami itt tárult eléje. Gyémántból volt a fák lombja, s a levelek úgy tündököltek, hogy belekáprázott az ember szeme. Itt is minden úgy történt, mint az ezüst meg az aranyfasorban. A katona letört egy ágat emlékül, a fa kondult egyet, a legkisebbi király kisasszony felsikoltott ilyetében, a legidősebb nénye pedig megnyugtatta, hogy csak a királyfiak kastélyának a harangja szól. A gyémántfasor egyenesen egy tóhoz vezetett. 12 csónak ringott a vizen. Mindegyikben egy nyalka királyfi ült. A 12 király kisasszonyt várták. Mindegyik lány beszállt egy-egy csónakba. Mikor már mind elhelyezkedtek, a katona is beült láthatatlanul a 12. a legkisebbi királylány mellé. Mikor a tó közepén jártak, egyszer csak azt mondta a királyfi. Nem tudom mi ez, de ma olyan nehéz ez a csónak. Teljes erőmből húzom az evezőt, mégis alig haladunk, mintha valami terhet vonszolnánk. Biztosan a nagy meleg miatt van, felelte a király kisasszony, engem is úgy folytogat a hőség. Szép, fényes kastély állt a túlparton, végmuzsika szállt belőle, trombita szó, dobszó. Kikötöttek, bementek a kastélyba és táncba fogtak Kiki a párjával. Velük ropta a katona is, csak hogy láthatatlanul. Egyszer az egyik lány megszomjazott, inni kért. A királyfi, aki a párja volt, egy teli boros kelyhet nyújtott oda neki, hanem a katona ott termecs, mindegy cseppig kiitta a bort. A lány nem tudta mire vélni a dolgot, egy kicsit elcsodálkozott rajta, de azért csak tovább táncolt. Mikor a katona a legkisebbi király kisasszony kelyhéből is kihörpintette a bort, egy kis riadalom támadt, mert a leány felsikoltott és váltig hangoztatta, itt valami nincs rendjén, ő már egész este olyan furcsán érzi magát, még utóbb valami baj éri őket. A legidősebb nénye azonban most is csak összeszitta. Ne adjatok rá, mondta, ez a kis ostoba mindig riadozik. Hajnali 3-ig állt a tánc. Akkorra mind kiukadtak a cipellők, abba kellett hagyni. A királyfiak visszavitték a lányokat a tavon át. A katona most az első csónakba szállt, a legidősebbik király kisasszony mellé. A parton a lányok búcsút vettek a királyfiaktól, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Ahogy a lépcsőhöz értek, a katona előre szaladt és befeküdt az ágyba. Mire a lányok lassan, fáradtan fölvánszorogtak, ő már javában húzta a lóbőrt, úgy hortyogott, hogy már messziről meghallották. Ettől ugyan békén lehetünk, mondták. Azzal levetették, s elrakták a szép ruhájukat, a szép táncolt cipellőket meg az ágy végébe rakták, és lefeküdtek. Másnap a katona nem szólt egy kukkot sem, mert még egyszer végig akarta nézni ezt a csodálatos dolgot. A második éjszaka is velük tartott. Akkor is úgy történt minden, mint az első alkalommal. Táncoltak, míg szét nem táncolták a cipőjüket. S így volt a harmadik éjszakán is. De akkor a katona emlékül egy kelyhet is elhozott magával. Reggel a király hívatta a katonát.
Elmúlt a három éjszaka. Halljuk, meg tudsz-e felelni a föltett kérdésre?
Tüstént, uram királyom, mondta a katona. Csak magamhoz veszem a bizonyságaimat. Beszaladt a kis előszobába, kivette a párnája alól az ezüst ágat, aranyágat, gyémánt ágat, meg az aranykelyhet. A lányok majd a szemüket kinézték, úgy lesték, mit művel. A katona azonban ügyes volt, hátat fordított a lányoknak, úgy rejtette a kabátja alá a kincseit. Visszament a trónterembe. A 12 király kisasszony meg az ajtó mögött lapult és hallgatózott.
Mondd meg hát, hol táncolják szét a lányaim éjszakánként a cipőjüket? Kérdezte a király.
Egy föld alatti kastélyban, felelte a katona. Ott mulatnak 12 királyfival. Azzal elmondta, hol járt, mit látott, és kirakta a király asztalára a bizonyítékait, az ezüstágat, az aranyágat, a gyémánt ágat, meg a kelyhet. A király erre behívatta a lányait.
Feleljetek nekem, igazat szólt-e ez a katona?
Kérdezte. Azok látták, hogy leleplezték őket, s úgy is hiába tagadnának, bevallottak hát mindent töredelmesen. A király a katonához fordult.
Megtetted, amire vállalkoztál, én is megtartom, amit ígértem. Itt a 12 leányom, melyiket akarod feleségül?
Nem vagyok már mai legény, sodort egyet a katona a bajszán. A legidősebbik illik hozzám a legjobban.
Még aznap megülték a lakodalmat, és a király örökösévé fogadta a katonát.
Ma este a Széttáncolt cipelők című mesét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Magsó Péter atyát hallják Krisztus második eljöveteléről, a szerkesztő Grunda János.
Itt a Földön, hogyha Jézus tanítása szerint élünk, már a kegyelmi életben élünk, és az a megkezdett örök élet. És mi az örök élet? A kegyelmi élet beteljesedése. Teljes és végérvényessé válik a kegyelmi élet, ami itt elkezdődött a Földön. Most egy kicsit elmélkedjünk részletesebben Krisztus második eljöveteléről. Szentírásban így tanít minket Jézus, nem hagylak árván benneteket, visszajövök hozzátok. Vagy más helyen ezt mondja az angyal, mit néztek az égre, úgy jön el, ahogy most felment. Jézus mennyben menetelének a pillanata. Most idézek az előtt dogmatikából, de mikor Jézus világvégi eljöveteléről szólunk, kerülnünk kell annak látszatát, mintha ez az eljövetel helyeváltoztatással járna. A megdicsült Krisztus teste fölötte áll a tér és az idő kategóriájának. Számára menny nem jelent helyet, eljövetele tehát nem azonos lesz Epifániájával, azaz megdicsült embersége, mindenki előtt való kinyilvánulásával. Akkor az egész emberiség olyan változáson megy keresztül, hogy mindenki kénytelen lesz megtapasztalni a láthatatlanul, állandóan köztünk élő dicsőséges Krisztust. Így tehát voltak éppen nem Krisztus jön el hozzánk, hanem mi világ érkezik el ő hozzá, amennyiben a történelem során fokozatosan olyanná fejlődik, hogy a történelem végén képes lesz befogadni mindazt, amit Krisztus a megváltással kiérdemelt számára. Mi bizonyos dolgokat ugye csak emberi módon tudunk elgondolni, mert emberek vagyunk. Ezért kell az egyház tanítása. tanítását tanulmányoznunk, és azon elmélkedni. A parúziának, Krisztus második eljövetelének két arculata van, egyrészt reménykedve örömmel várjuk, ami hitből fakadó remény és öröm. Várjuk reményünk boldog beteljesülését. Másrészt pedig félelemmel, hitből fakadó, üdvös félelemmel, mint a harag napját. Jézus az idők végén megkoronázza, betetőzi a történelem során végighúzódó állandó eljövetelét. Ő folyamatosan jön, folyamatosan közeledik hozzánk, és egyre inkább egyesülni szeretne velünk. Elsősorban a szentségeken keresztül, az ő igéje által, és azáltal, hogy az ő tanítása szerint élünk. A parúzia beköszöntését a kínlatkoztatás apokaliptikus színekkel ecseteli, a nap elsötétül, a csillagok lehullanak az égről. És a Krisztus második eljövetelének vannak előjelei, amit a Bibliából kiolvashatunk. 7 ilyen előjel van, sorolom egyenként. Az első, az evangéliumot hirdetni fogják minden népnek. Máté evangéliumának a 24. fejezet 14. verse. Az apostolok elhagyják Palesztinát, kitűr az üldözés, Jézus kiadja a missziós parancsot, és elkezdődik az ige hirdetés az egész világ számára. Itt ebben az első feltételben, ahogy előjelben nem beszél a Szentírás arról, hogy az ige hirdetés eredménye, vagy ennek elfogadása mennyiben feltétel. Itt az első pontban. Második, Izrael elfogadja Jézust messiásnak. Hányszor akartam összegyűjteni Izrael fiait, tehát a zsidóság megáltalkodottsága csak átmeneti. Harmadik előjel az Antikrisztus fellépése, amely nagy apostáziát eredményez. János első leveléből idézek, második fejezet 18. vers. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és mint hallottátok, hogy eljön az Antikrisztus, most sok Antikrisztus támadt. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Veszélyes itt konkrét személyeket megnevezni, mint Antikrisztus, egy biztos nagy hitahagyás veszi kezdetét. Negyedik előjel, Illés és Hénok eljövetele. Jelenések könyve 11. fejezet 3. versétől a 12. versig idézem. Két tanúmnak meghagyom, hogy szőrzsákba öltözve 1260 napig hirdessenek bűnbánatot. Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amely a föld urának színe előtt áll. Ha valaki ártani akar nekik, tűz csap ki szájukból, és elpusztítja ellenségeiket. Mert aki ártani akar nekik, annak így kell elpusztulnia. Hatalmuk van, hogy bezárják az eget, hogy küldetésük idején ne essen az eső. Hatalmuk van arra is, hogy a vizet véré változtassák, és annyi csapással sújtsák a földet, amennyivel csak akarják. Amikor befejezik tanúságtételüket, a vadállat feljön a mélységből, harcra kell ellenük, legyőzi és megöli őket. Holttestük ott hever majd a nagyváros utcáin, amelyet átvitt értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek, ahol urukat is keresztre feszítették. Holttestüket sokan fogják nézni a népek, törzsek, nyelvek és nemzetek közül 3,5 napon át, nem engedik, hogy tetemüket sírba tegyék. Ezen a föld lakói újonganak és vigadnak, és örömükben ajándékot küldenek egymásnak, hiszen ez a két próféta gyötrelmére volt a föld lakóinak. De 3,5 nap elteltével az Istentől az élet lehelete száll beléjük, és talpra állnak. Akik látták őket, azokat nagy félelem fogta el. Az égből hangos szózat hallatszott, gyertek fel ide, és ellenségeik szeme láttára egy felhőn fölszállnak az égbe. Abban az órában heves földrengés támadt, a várost tized része romba dőlt, a földrengés következtében 6000 ember meghalt, a többit pedig félelem fogta el, és dicsőséget zengtek az égistenének. Ötödik előjel, viszálykodások, gyűlölködések, háborúk lesznek sok helyen a földön. Máté evangéliuma, 21. fejezet, 7-8-as vers. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség ragá üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. Viszályok, gyűlölködések, háborúk mindig is voltak, és hát valószínűleg lesznek is a világ végéig. Tehát ebből túl sokat nem tudunk kiolvasni. 6. Az emberfia jelének megjelenése az égen. Máté evangéliumának 24. fejezetéből 30-as vers. Akkor föltűnik az égen az emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, mint az emberfia eljön az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s összegyűjti a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétől a másikig. Az emberfiának a jele a kereszt. És a 7. előjel, parózia 7. előjele, katasztrófák, földrengések, kozmikus katasztrófák. Ezeknek, amiket itt felsoroltam, mindnek be kell következni ahhoz, hogy eljöjjön Jézus másodszor. Időpontjáról nem tudunk semmi biztosat. Az emberfia úgy jön el, mint a tolvaj, olvashatjuk a Bibliából, vagy mint az idegenből hazatérő gazda. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Péter második levelének 3. fejezetéből. Szeretteim, főképp egy dolog ne kerülje el a figyelmeteket. Az, hogy egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év pedig annyi, mint egy nap. Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld és ami rajta van elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és sietetitek Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Tehát nem késlekedik az Úr, hanem türelmesen várja, hogy mindenki bűnbánatot tartson.
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallották Krisztus második eljöveteléről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. 20 óra.